A Wélenszkom rezketeg léptekkel totyogott szobáról szobára, hogy felhúzza a redőnyöket. Némelyik ablakon kinézett, és ilyenkor összehúzta öreg enyves szemét. Hamarosan visszaérkeznek a temetésről. Kissé gyorsabban lépegetett, sok az ablak. A múlt századbeli Enderbeek kastély gótikus stílusban épült, minden szobában színehagyott brokát vagy bársonyfüggönyök lógtak. A falak egy részén kopott sejemburkolat. A zöld szalomba érve a véninas felpillantott a kandalló felett függő képre, amely Cornelius Abernethyt ábrázolta. Számára épült a kastély. Cornelius Abernethy barna szakállat támadólag merett előre. Keze egy földgömbön nyugodott, nem tudni, hogy a modell óhaja vagy a művész ötlete volt-e ez a jelképes póz. A Wélenszkom gyakran gondolta magában, hogy a kastély ura, a kép után ítélve, nagyon energikus egyéniség lehetett. Örült, hogy nem ismerte személyesen. Az ő gazdája, Richard úr, mégpedig jó gazdája. Nagyon is hirtelen távozott, bár igaz, hogy egy idő óta orvos járt hozzá bizony, Richard úr sosem tért magához abból a megrázkódtatásból, amelyet a fiatal Mortimer úr halála okozott. A vénember megcsóválta a fejét és besietett a fehér budoárba. Szörnyű katasztrófa volt az a haláleset. Ilyen erőteljes, egészséges, fiatal férfi nyitva állt előtte a világ. Az ember el se hitte volna, hogy ilyesmi megtörténhetik. Lesújtó, igazán lesújtó. Cornel úr pedig elesett a háborúban. Egyik szerencsétlenség a másik után. Így megy ez manapság, szegény Richard úr nem tudta elviselni. Pedig egy héttel ezelőtt még elég jó erőben volt. A fehér budoár harmadik ablakának redőnye nem akart rendesen felmenni. Egy darabot ment, aztán megakadt. Alika nem rossz már a rugója, csak ez lehet. Öregek, ócskák már ezek a redőnyök, mint minden a kastélyban. S manapság semmit se lehet jól megjavítatni. Az iparos lekicsinylően csóválgatja a fejét, és kijelenti, hogy az efféle ősi holmi nem alkalmas a reparatúrára. Pedig a régi többet ér, mint az új. Ha valaki, akkor ő, Lenzkom, tudja. Ami új, annak nagy része kontármunka, szétmegy az ember kezében. Az anyag selejtes, de a megmunkálás is. Ő, Lenzkom, bárkinek a szemébe megmondja. Talán, ha rétrára állna, meg tudná igazítani a redőnyt, de ehhez nincs sok kedve. Fél a szédüléstől. Az mostanában könnyen elfogja, ha létrára hág. Egyelőre így hagyja a redőnyt. A fehér budoár úgysem az útra néz, nem látják az autókból, amikor visszaérkeznek a temetésről. Most senki sem használja a szobát. Hölgyek szobája ez, hölgy pedig már rég nem él Enderbyben. Kár, hogy Mortimer úr nem nősült meg. Hol Norvégiába járt halászni, hol Skóciába vadászni, hol meg Svájcban mindenféle téli sport kedvéért, ahelyett, hogy elvett volna egy szép fiatal lédit, és otthon maradt volna rohangáló gyerekekkel. De hosszú ideje, hogy gyerekek nem lármáznak ebben a házban. És Lenzkom gondolatai visszakalandoztak a múltba, melynek eseményei sokkal tisztábban és világosabban élnek az emlékezetében, mint az utolsó 20 év alatt történtek. Ez a 2 évtized homályos és zavaros volt. Mindenféle ember járt itt, azt se tudta igazában, hogy ki kicsoda, és a külsejük is elfakult az agyában. De a régmúlt napokra, jól visszaemlékezik. Richard úr valósággal atya volt az öccseinek és a húgainak. 24. évében járt, amikor apja meghalt, és mindjárt belevetette magát a munkába. Olyan pontos volt, mint az óra. Életet, bőséget teremtett a házban. A sok fiatal lány és úrfi pedig vidámsággal töltötte el a kastélyt. Persze veszekedés, sőt verekedés is előfordult, és a nevelőjüknek kijutott a szenvedésekből. A nevelőnök sohasem tudtak a helyzet magaslatára emelkedni. Lenscombnak meg is volt a véleménye róluk, annál jobban kedvelte a kisasszonykákat. Különösen Geraldine-t, de korát is, aki sokkal fiatalabb volt. Leúr meghalt, és Laura kisasszony sincs itt. Timothy úr pedig örökösen betegeskedik. Geraldine külföldön tengődik. Gordon urat a háború ragadta el. Richard úr bizonyult a legerősebbnek a testvérek közül, pedig ő volt a legöregebb. Túlélte mindnyájukat. Vagyis nem egészen, mert él még Timothy úr és a kis kora kisasszony, aki ahhoz a kellemetlen művészhez ment férjhez. 25 éve nem látta korát. Még csinos fiatal lány volt, amikor az az alak magával vitte, most pedig alig ismert rá, úgy meghízott, és olyan feltűnően öltözködik. Az ura francia, vagy legalábbis fél francia, az efféle férj sohasem hoz jót az asszonyra. De korra őszintén szólva már lánykorában is olyan oktalan jószág volt, ahogy faluhelyen mondják, minden családban akad egy ilyen. Kora azonnal ráismert. Nini Lenscombe kiáltott fel, és látszott, hogy szívből megörült. Igen, mindjárt szerették a vén Lenscombot, s ha vendégek jöttek ebédre, a gyerekek lelopakodtak a konyhába, ahol az inas az asztalbontás után puddinggal és habos süteménnyel traktálta őket. Bizony mindenki ismerte Lenscombot, de most alig van már valaki, aki emlékezne rá. Főként a fiatal nemzedék nem, igaz, ő maga is összezavarja, melyik kicsoda, és ők ügyet sem vetnek a kiöregedett tinasra. Egy csomó idegen, gondolta magába, amikor érkezni látta őket a temetésre. Egy csomó jött-ment idegen. Persze Mrs. Leóra ez nem vonatkozik. Mrs. Leo más, mint a többiek. Leo úr, amióta megnősült, többször járt itt a feleségével. Mrs. Leo igazi úri hölgy, igazi lédi. Finoman öltözködik, mindig ápolt és disztingvált. Leo úr mindig nagyon szerette. Kár, hogy sohasem volt gyerekük. Nescom hirtelen feleszmélt. Nem áldogálod és álmodozhat itt tovább, amikor annyi a dolga. A földszint összes ablakait elintézte, az emeleti hálószobákét Janetre bízta. Janettel a szakácsnével együtt ő is részt vett a gyászszertartáson a templomban, de a krematóriumban nem mentek ki, hanem hazajöttek, hogy rendbe hozzák a házat, és előkészítsék a villás reggelit. Persze hidegét fognak tálalni. Sonka sült, csirke, nyelv és saláta lesz hideg citromos pudinggal és almatortával. De az egésznek forró levessel kell kezdődnie. Megy is Marjorie-hoz, hogy rendben van-e minden, mert immár egy-két percen belül hazaérkeznek. Lenscombe szaporán Csaszogni kezdett keresztül a szobán, szórakozott, közömbös pillantása végigsiklott a fehér budaár kandallója felett függő képen, amely a zöld szalon képmásának a párja volt. A fehér selyemruhát és a villogó gyöngysort virtuóz anyagszerűséggel festette meg a művész. Az emberi alak, amelyet ezek az ékességek körülvettek, kevésbé volt megkapó. Erőtlen arcvonások, rózsabimbó ajak, középen elválasztott frizura, szerény vagy inkább félénk nő pillantott a képről a nézőre. Cornelius Aberti feleségén egyetlen figyelemre méltó volt a neve: Coraline. Több mint 60 esztendővel ezelőtt jelentek meg a korál tyúkszem tapasz és az egyéb korál lábápoló szerek a piacon, és még mindig futottak. Nem tudni, hogy a korál tyúkszem tapasz és társainak sikere jogosult-e vagy sem, de annyi bizonyos, hogy a közönség kitartott mellettük. E neogótikus kastély többholdnyi kertjével egyetemben a korál tyúkszem tapaszokból épült és a belőlük áradó pénzből nevelődött fel 7 fiú és leány, köztük Richard Aberti is, akit 3 nap előtt gazdag emberként ragadott el a halál. Lenscomb bepillantott a konyhába, hogy figyelmeztesse Marjorie-t, a szakácsnőt, az idő haladására, de harapós választ kapott. Marjorie fiatal volt, alig 27 éves, és állandóan felingerelte Lenscombot, akibe egészen más eszménykép élt arról, milyennek kell lennie egy szakácsnőnek. Marjorie-ban azonban semmi méltóság sem lakozik, és Lenscomb magas pozíciója sem imponál a lánynak. A kastélyt általában ózsdi kriptának hívja, és folyvást arról panaszkodik, hogy a konyha, a tálaló és az éléskamra olyan terjedelmes és olyan messze fekszenek egymástól, hogy egy napi járásba kerül, míg elvégzi bennük a teendőit. 2 éve szolgál Edenberibe, és csak azért nem mond fel, mert egyrészt magas bért fizetnek neki, másrészt Richard úr kedvelte és dicsérte a főztjét. Marjorie valóban kitűnően főz. Janet, aki a konyhaasztal mellett táldogált és egy csésze tea formájában új erőt önt önmagába, jóval túl van az első ifjúságás, bár szobalányi minőségben nem egyszer támadtak éles vitái Lenscombbal, rendszerint mégis szövetségre lépett az inassal, az ifjak nemzedékkel szemben, melyet Marjorie képviselt. Mrs. Jacks a bejárónő, a 4. személy a konyhában. Jacksonnak nincs határozott hatásköre. Ott segít, ahol éppen szükség van rá. Jelenleg teljesen átadta magát a temetés élvezetének. Gyönyörű volt, mondta, és miközben másodszor töltötte tele csészéjét, illő módon szipákolt. 19 autó, teli templom, a kanonok úr csodaszépen beszélt, és az idő is szép, szegény drága, Richard úr. Nem maradt sok hozzá hasonló a földön, mindenki becsülte, szerette. Gépkocsi berregés és dudálás hallatszott be, Mrs. Jacks letette a csészét és felkiáltott: itt vannak! Marjorie felcsavarta a gázlángot a nagy fazék alatt, amelyben a tejfölös csirkeleves főtt, a hatalmas régi tartaléktűzhely hidegen és használatlanul állt a konyhában, elmúlt nagy idők néma tanújaként. Az autók egymás után hajtottak a kapu elé, a feketébe öltözött utasok kiszálltak, és kissé bizonytalanul lépkedtek át az előcsarnokon, a zöld szalon felé. A nagy vasorostélyos kandallóban pattogott a tűz, az első csípős őszi napok ellen nyújtott védelmet az érkezők számára, hogy a temetőbe való hosszú ácsorgás után meg ne fázzanak. Megjelent Lenscombe, és ezüstálcáról serét kínálgatott. Angistel úr a régi tiszteletre méltó Ballard, Angistel és Ballard ügyvédi irodatársa háttal a kandalló felé igyekezett felmelegedni. Elvette egy cseris poharat a tálcáról, és agyafurt jogász az illő pillantásokat vetett a társaságra. Nem mindegyit ismert személyesen, és most találós játékot játszott önmagával, hogy ki kicsoda. Mielőtt elindultak a temetésre, csak halkan és felületesen mutatkoztak be egymásnak. Az ügyvéd Lenscombe jövőjét latolgatta magában. Már rezgetős a keze szegény, öreg fiú. Gondolom közel lehet már a 90-hez. Szerencsére csinos kis évjáradék vár rá, nem kell aggódni a hűlélek. Ma már nem akad párjuk a régi szolgáknak. Bejárónők és anyahelyettesek órabérrel Isten őrizzen tőlük, szomorú világ ez. Szegény Richard nem élte végig, ami kiárt volna neki. Igaz, nem volt miért éljen. A 72 éves Entwistle szemében Richard Ebeneti 68 esztendős korában bekövetkezett halála határozottan korainak tetszett. Entwistle úr 2 évvel ezelőtt hagyott fel az ügyvédi tevékenységgel, de Richard végrendeletének végrehajtására mégis vállalta az utazást északra. Úgy érezte, hogy tartozik ezzel egyik legrégibb kliensének, aki egyúttal jó barátja is volt. Gondolatban felidézte a végrendeletet és következményeit a család egyes tagjaira. Helent, Leo özvegyét jól ismeri. Nagyon bájos nő, mindig tisztelte és szerette. Megelégedetten nyugtatta szemét Helenen, aki az egyik ablak közelében áldogált. A gyászról jól áll neki. Helennek sikerült megőriznie a vonalait. Az ügyvédnek most is tetszenek a nő tiszta, mecésű arcvonásai, a halántékáról simán hátrafésült őszhaja és szeme, amelyet régen gyakran hasonlítottak búzavirághoz, most is ugyanolyan tiszta kék. Milyen idős lehet Helen? 51 vagy 52? Különös, hogy Leo halála után nem ment többé férjhez. Pedig milyen vonzó egyéniség. Igaz, nagyon szerették egymást. Az ügyvéd most Mrs. Timothy-ra pillantott. Ezt az asszonyt alig ismeri. A gyász nem nagyon illik hozzá. Az ember inkább skót sportszövetbe képzelné maga elé. Jól megtermett, józan és tetterős asszony. Mindig jó és odaadó hitvese volt Timothy-nak. Folyvást az ura egészségével foglalatoskodik, talán kissé túlságosan sokat is és túlságosan fontoskodóan. Valóban olyan betegeskedő ember ez a Timothy, vagy inkább hipohonder, gondolta magában az ügyvéd. Ugyanez a gyanú élt a megboldogult Richardban is. Gyenge tüdeje volt gyermekkorában, mondta egyszer. De kötve hiszem, hogy még most is lenne valami baja. De hát mindenkinek megvan a maga szeszélye. A Timothy az egészségi állapota, és vajon módnak mi a véleménye az ura betegségéről? Aliha hisz neki. De az asszonyok elhallgatják az efféle kételjeiket. Timothy-ék jó anyagi viszonyok között élhetnek. Sohasem könnyelműsködtek, de az örökség nyilván nekik is jól jön, hiszen a súlyos adók mindent elvisznek. A háború óta valószínűleg ők is szerényebben élnek. Entwistle úr most George Crossfieldre, vele fiára fordította figyelmét. Laura annak idején gyanús szerzetet választott élettársul. Senki sem ismerte közelebbről. Saját bevallása szerint tőzsdeügynök volt, Georgia fia ügyvédi irodában dolgozott, de nem éppen a legjobb hírűben. Jó megjelenésű gyerek, de valami sunyiság van benne. Nem sok pénze lehet. Laura mindig csodálatosan, ügyetlenül fektette be a pénzét. Amikor 5 évvel ezelőtt meghalt, alig maradt utána egy fillér. Csinos, romantikus lány volt Laura, de a pénze semmi érzéke nem volt. Entwistle úr szeme tovább vándorolt George-ról. Melyik kicsoda a két lány közül? Persze, ez Rosamond, Geraldine lánya, aki a Malakit asztalon álló művirágcsokrot nézi. Szép lány, sőt, nagyon szép. De kisé üres az arca. Színésznő. Vándortársulatban játszik, vagy minek is hívják ezt az ostoba intézményt. A férje is színész. Jóképű ember. És tudja is, hogy jóképű. Gondolja magában Entwistle úr, mert némi előítélettel viseltetik a színészi foglalkozással szemben. Vajon miféle szerzet ez a férj, honnan jött és merre van hazája? Az ügyvéd rosszalló pillantást vetett Michael Sheen-re, a szikár szőke szép fiúra. Susannak, Gordon lányának sokkal inkább való lenne a színpad, mint Rosamondnak. Több benne az egyéniség, sőt, mindennapi használatra kissé túlságosan sok is. A lány közel áll az ügyvédhez, aki diszkréten, de alaposan szemügyre vette. Sötét haj, aranyba játszó, barna szem, dacos, szép ívű száj, mellett áll az ura. Persze. Most ment férjhez. Gyógyszerész, igen. De nem gyógyszertár tulajdonos, hanem csak alkalmazott. Entwistle úr világnézete nehezen tűrte, hogy egy úrilány olyan embert válasszon férjül, aki kiszolgál másokat. De manapság az úrilányok már akárkihez férjhez mennek. A seszínű hajú, sápadt, bizonytalan arconyású fiatalember sehogysem találta a helyét. Az ügyvédben előbb kíváncsiság ébredt, mi az oka a fiú zavarának, majd jóindulatúan azzal próbálta magyarázni, hogy a felesége családjával való megismerkedés zavarta meg. Entwistle úr vizsgálódásának utolsó tárgya Cora Lansquenet. Ebben van is némi jogosultság, hiszen kora késői utolsó gyerekként született. Richard legfiatalabb húgát 50. évében hozta világra anyja, és a törékeny asszony nem tudta túlélni 10. gyermekét, 3 gyereke csecsemőkorban halt meg. Szegény Cora. Egész életében zavart, bosszúságot okozott. Nagy melák lány lett belőle, szörnyen esetlen volt, és állandóan kikottyantott valamit, amiről nem kellett volna beszélnie. Bátyai és nővérei mindig kedvesen bántak korával, igyekeztek jóvá tenni botlásait és elsimítani kiszólásait. Senki sem gondolt komolyan arra, hogy Cora férjet találhat magának. Nem volt szép lány, és néha nagyon is feltűnően kikezdett egy-egy fiúval, aki a házhoz járt, aminek többnyire az lett a következménye, hogy a fiú hirtelen elmaradt a háztól. Aztán gondolta magába Entwistle úr, jött ez a Lansquenet ügy. Pierre Lansquenet félig francia volt, akkora egy festőiskolába ismerkedett meg vele, ahol a lehető legkorrektebb tárgyú vízfestmény csendéletek gyártására tanították a növendékeket. De aztán a csendéletekről áttértek az akt festésre, ekkor találkozott Pierre Lansquenet-tel, és egy szép napon hazament és kijelentette, hogy férjhez megy hozzá. Richard Abernethy ellenállt, nem szívelte Pierre-t, és hozományvadász gyanújába vette, de miközben Lansquenet származását kutatta, akkor a megszökött ideájával. Házasságot kötöttek, és hol Bretagne, hol Cornwall festőknek való zugaiban ütötték fel a tanyájukat. Lansquenet nagyon rossz festő volt, és távolról sem kellemes ember, de kora még mindig szerette a férjét, és sosem bocsátotta meg a családjának, hogy nem rokon szenvezett Pierre-rel. A jószívű Richard állandóan támogatta anyagi lakúgát. A Lansquenet házas pár nyilván ebből a járadékból élt, hiszen Pierre, gondolta magában az ügyvéd maliciózusan, soha életében nem keresett egy fillért sem. Már 12 vagy több éve is, hogy Pierre meghalt, özvegye pedig visszaérkezett régi otthonába. Elhízva, fekete gyöngylánccal a nyakán, mindenáron bohémnak öltözve, és most egyik szobából a másikba járkál a házban, mindent megfogdos, és boldogan kiált fel, ha sikerül egy régi emléket feltámasztania. Cseppet sem igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy a bátyja halála megrázta. Igaz, morfondírozott tovább Bentüsztül úr. Kora sohasem tetette magát. Újból Lanscombe lépett a szobába, és az alkalomhoz illő gyászos hangon morogta, a villás reggeli tálalva van. A pompás csirkeleves, a válogatott hideg falatok és egy-két pohár seblé után a temetési hangulat felengedett. Richard Abernethy halála senkit sem kavart fel túlságosan, mert senki nem állt szoros kapcsolatban vele. Mindenki illő ünnepélyességgel és komolysággal viselkedett, a gátlástalan kora kivételével, aki nem titkolta, hogy kitűnően érzi magát, de úgy érezték, hogy most már eleget tettek a társadalmi előírásoknak, és már szabadabban lehet társalogni. Antoine úr bátorítani igyekezett ezt a magatartást. Nagy tapasztalata volt temetésekben, és pontosan ismerte az elvárható viselkedés rendjét. A villás reggeli befejeztével Lanscombe jelezte, hogy a fekete kávét a könyvtárszobában fogja felszolgálni. Ez a finomságokra érzékeny gyakorlott tinas taktikája volt. Eljött az ideje, hogy a társasága lényeget, más szóval a végrendeletet kezdje tárgyalni. Ehhez a könyvtárszoba a megfelelő színhely. Komoly polcaival és vörös bársony függönyeivel. Körülhordta a feketét a könyvtárban, utána kiment, és csendesen becsukta maga mögött az ajtót. Néhány köznapi megjegyzés után mindenki Entwistle úrra tekingetett. Az ügyvéd azonnal reagált a várakozó pillantásokra, órájára nézett. El kell érnem a 3:30-as vonatot, kezdte. Kiderült, hogy mások is ezzel a vonattal akarnak utazni. Amint méltóztatnak tudni, mondta Entwistle úr, én vagyok Richard Abernethy utolsó akaratának végrehajtója. Kora Lansquenet közbevágott. Én nem is tudtam, csicseregte. Mondja, ügyvéd úr, örököltem valamit? Entwistle úr ismét úgy érezte, mint már annyiszor, hogy kora fékezhetné a nyelvét. Szigorú pillantást vetett a közbeszólóra és folytatta. Egy évvel ezelőtt Richard Abernethy végrendelete még nagyon egyszerű volt. Bizonyos kötelezettségeken kívül mindent fiára, Mortimerre hagyott. Szegény Mortimer, mondta Cora. Ez a gyermekbénulás egyszerűen borzasztó. Mortimer hirtelen és tragikus halála nagy csapást mért Richardra. Hónapokig tartott, amíg összeszedte magát, ekkor figyelmébe ajánlottam, hogy tanácsos lenne új végrendeletet szövegeznie. Maud Abernethy mély hangja csendült fel. Mi történnék, ha nem végrendelkezik újból? Minden Timothy-ra szállna, mint a soron következő legközelebbi hozzátartozóra, nem? Entwistle úr majdnem értekezésbe kezdett a közelebbi és távolabbi hozzátartozók örökösödési jogáról, de meggondolta magát, és röviden kijelentette. Tanácsomra Richard úgy határozott, hogy új végrendeletet készít, de előbb közelebbről megoldott ismerkedni a fiatalabb nemzedékkel. Kihallgatásra rendelt bennünket, mondta Susan, és dallamosan felnevetett. Először George-ot, aztán Greg-et, meg engem, végül Rosamundot és Michael-t. George Banks sovány arca kipirult, éles hangon mondta. Miért fogalmazod így, Susan? Kihallgatásra rendelt, igazán furcsa kifejezés. Ha, pedig az volt, nem igaz, nem Twistle úr. Én is örököltem valamit, ismételte Cora. Entwistle úr köhintett és hűvös hangon folytatta. Leszek olyan bátor és mindnyájuknak másolatot küldök a végrendeletről. Fel is olvashatom, most mindjárt, ha óhajtják, de attól tartok, hogy a jogi kifejezések elhomályosítanák a lényeget. Röviden és közérthetően a következő a helyzet. Bizonyos kisebb adományok és a Lenscombnak juttatott komoly összegű hagyaték után, amely megfelelő életjáradékot biztosít a számára a vagyon, mégpedig nagyon tekintélyes vagyon, zömét 6 egyenlő részre kell felosztani. Az adók és illetékek lerovása után 4 rész Richard fivérének, Timothy-nak, unokaöccsének, George Crossfieldnek, unoka húgának Susan Banksnek és másik unoka húgának Rosamund Shane-nek fizetendő ki. A fennmaradó 2 rész bankbetétként kezelendő, az egyik betét kamatai az elhunyt fivére Leo özvegyének Mrs. Helen Abernethy-nek fizetendő, a másik betét kamataiban Richard húga Mrs. Coral Lenskenet részesül. A jogosultak haláluk napjáig élvezik a kamatokat, haláluk után a bankbetétek, vagy a többi örökös, vagy az elhunytak utódai között osztandók fel. Nagyon kedves tőle, mondta Cora őszinte elismeréssel, tehát állandó jövedelem. De vajon mekkora? Ezt ebben a pillanatban nem lehet, nem tudom pontosan megmondani. Amint méltóztatnak tudni, az örökösödési adó nagyon magas, úgyhogy még hozzávetőleg sem tudja megmondani, ügyvéd úr. Entwistle úr belátta, hogy Cora nem fog elhallgatni alaposabb felvilágosítás nélkül. Hozzávetőleg körülbelül 3-4 ezer fontról lehet szó évente. Jaj, de finom! Kiáltotta Cora. Megyek Capriba? Helen Abernethy csöndesen így szólt. Kedves és nemes szívű gesztus Richardtól. Nagyon értékelem a jóságát. Richard nagyon szerette önt, asszonyom, mondta az ügyvéd. Leo volt legkedvesebb testvére, és Leo halála után
várva várta az ön látogatásait. Helen sajnálkozva mondta, bár tudtam volna, hogy szegény Richard milyen beteg. Nem sokkal halála előtt meglátogattam, és bár tudtam, hogy betegségen esett át, nem gondoltam, hogy állapota ilyen komoly. Mindig az volt, mondta Entwistle úr. Nem szerette, ha beszélnek róla, és nem hiszem, hogy bárki is ilyen közelinek hitte volna a halálát. Tudom, hogy orvosát is meglepte, ami történt. Hirtelen kastélyában. Ezt olvastuk az újságban, mondta Korea és bolintott. Nem tudtam mire vérni, amikor olvastam. Mindnyájunkat megrázott, szólt Maud. Szegény Timothy egész felkavarta. Ilyen hirtelenül, mondogatta, ilyen hirtelenül. És milyen ügyesen sikerült titokba tartani, mondta Cora. Majd kissé zavarba jött, amikor mindenki rápillantott. Azt hiszem, igazatok van, folytatta sietve. Teljesen igazatok van, vagy talán szóval csak baj lehet abból, ha nyilvánosságra kerül. Szigorúan a családba kell maradnia. Mindenki elképedve merett Korára. Entwistle úr előrehajolt a székében. Bevallom, nem egészen értem, mire gondol Cora. Cora Lansquenet csodálkozástól tágra nyílt szemmel pillantott körül a családtagjain. Kissé féloldalra hajtotta a fejét, ahogy a madarak szokták. Hiszen meggyilkolták, nem? Kérdezte. Entwistle úr London felé az első osztályú fülke egyik sarkába Cora Lansquenet rendkívüli megjegyzésén töprengett. Igaz, Cora kiegyensúlyozatlan és feltűnően buta nő, már gyerekkorában híre